Folytatjuk Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőjével, a témánk pedig Japán, méghozzá az, hogy hát egészen furcsa, főleg európai szemmel furcsa dolgok vannak ott. Egyrészt nagyon alacsony az infláció, azon szerencsés országok közé tartoznak, amelyek ilyen 3-4% közötti inflációval vannak még a jelenlegi helyzetben is. Viszont demográfiailag már nem annyira rózsás a helyzet. Kezdjük talán az inflációval, továbbra sem tudnak inflációt csiholni, akárhogy próbálkoznak vele?
De mindig ugye a bázis, a mihez képest alacsony az infláció. Japánban decemberben 3,7% volt az infláció, ami kifejezetten magasnak számít, tehát több évtizeden volt ilyen magas infláció, de ez egyértelműen az energiaáraknak, illetve a megugró nyersanyagáraknak köszönhető, tehát tulajdonképpen importálták ezt az inflációt, úgyhogy ahogy az energiaárak, ugye itt a hírekben is lehetett hallani, mennek lefelé, ez a 3,7%-os infláció szépen el fog lassan olvadni. Úgyhogy le fog ez csengeni, de ez kifejezetten magasnak számít. Nyilván innen Európából, ami 25-26% körül inflációs szintünkhöz képest, ráadásul úgy, hogy ennek az inflációnak Japánban az egyik oka, az pontosan a jennek a gyengülése a dollárral szemben.
Ami jelentős volt az elmúlt
időszakban. Bizony jelentős volt. Tehát ez a két fő része van, a jen és az energia. Tehát ez azt is mutatja, hogy ha a maginflációt nézzük, akkor ez mindössze 0,5%. Tehát mindenképpen vissza fog menni ez az inflációs ráta. Annál is inkább, mert a jegybank továbbra is a fejlett országok közül egyedi módon továbbra is mínusz tartományban, tehát mínusz 0,1%-on tartja a jegybanki alapkamatot. Decemberben ennek a kamat folyosóját kicsit kibővítették, ez már nagy meglepetést okozott. Itt az a lényeg, hogy valahogy a japánokat rábírni arra, hogy kezdjenek el többet fogyasztani. Továbbra is nagyon magas a megtakarítási ráta Japánban, és ugye annak idején még ugye Abe Shinzo kormányfő nevéhez fűződő Abenomics-nak ez volt a lényege, hogy valahogy a belső fogyasztást ösztönözni, és így egy kicsit növelni a GDP, magát a GDP-t. És ez eléggé korlátozottan sikerült csak. Érdekes módon, most, hogy ez az infláció ilyen történelmi magasságokban emelkedett Japánban, elkezdtek az emberek egy picit jobban költeni. Ez az egyik oka, a másik oka pedig a járvány utáni lezárások feloldása. Elkezdtek a fiatalok utazni, nem csak a fiatalok, sőt jönnek ugye az országba, és a turizmus fellendült. Tehát mindenképpen a fogyasztást ez az infláció meglendítette, megdobta.
Mennyire van probléma Japánban és a munkaerővel, mert itt persze jóval 100 millió fölötti lélekszámú országról van szó, de hát hatalmas ipari kapacitással, és hát az köztudott, hogy a japánok sokáig élnek, és ennek megfelelően hát véletlenül sokáig munkaképesek is, talán, nem tudom, annyira nem ismerem azért az ottani egészségügyi helyzetet, de előzetesen azt mondtad, hogy ezzel kapcsolatban azért elég érdekes, hogy nem is igazán akarnak ők nyugdíjba menni, vagy a többségük egyszerűen nem bír.
Egészen elképesztő. Tehát az egyik adat, amivel tulajdonképpen érkeztem ma, az egy születési rekord, negatív rekord, amit tavaly felállítottak a japánok. Tehát igazából most már a 800 000, évi 800 000 születés alatt vannak, 770 000 lehetett tavaly becslések szerint, és a termékenységi ráta is 1,3 alá mehetett. Ez az egyik legalacsonyabb a világon. És ez erősen összefügg ugye azzal, hogy miért dolgoznak ilyen sokat a nyugdíjas korú, tehát a nyugdíjra jogosultak aránya egészen magas, a 65 és 69 közötti korosztálynak a fele dolgozik főállásban. Ez nagyon-nagyon sok. És az összes foglalkoztatottnak a 13%-a a nyugdíjkorhatárt már elérte. Tehát egyszerűen nem mennek nyugdíjba, nyilván tovább is élnek, de a társadalom biztosítási terhek olyan magasak a költségvetésen, hogy gyakorlatilag a kormány is ösztönzi azt, hogy valamilyen módon a munkaerőpiacon maradjanak a nyugdíjas korúak is, és nem menjenek nyugdíjba.
De nem anyagi okai vannak már, mint a nyugdíjba menők számára az, hogy tovább maradnak a munkaerőpiacon?
Hát nyilván részben vannak anyagi okai is, de ugye egy olyan országban, ahol az átlag munkahét az ugye 65-70 órás munkaórás hét, és ezért nagyon jól tudjuk, hogy Japánban milyen sokan halnak meg az úgynevezett túlmunka miatt. Azért egészen más a munkakultúrájuk, ez az egyik része. A másik az, hogy a nők sokkal kevesebb, tehát a nők aránya a munkaerőpiacon jóval kevesebb. A harmadik pedig, amint a kérdésedben is elhangzott, hogy ugye itt egy nagyon erős iparról van szó, az ország lakossága néhány év alatt 127 millióról 125 millió alá csökkent, és a vendégmunkásoknak a száma alig emelkedett. Főleg Dél-Koreából és Vietnámból érkezik vendégmunkás Japánba, de ezt a nagyon szigorú munkakultúrát, ezt a túldolgozást, rengeteg túl, nem. És nyelvi akadályok is vannak, ugye a japánok, aki már látta a Lost in Translation című filmet, elveszett jelentés, az pontosan jól tudja, hogy milyen remekül beszélnek a japánok angolul. Tehát itt minden elvész a fordítás közben, ugye erről szólt a film is, és nagyon nehéz itt beilleszkedni egy külföldi munkavállalónak. Egyébként, hogyha a béreket nézzük, az sem annyira vonzó, hogy ezért megérje a Szigetországba költözni. Az átlag bér az olyan 2300-2350 dollárra jön ki egy hónapban, és emellett ugye nagyon magasak a megélhetési költségek, tehát ezen kívül ugye a bevándorlási szabályok is szigorúak, tehát a japánok se szeretnének ott nagyon sok vendégmunkást, úgyhogy éppen ezért a japán munkanélküliségi ráta kifejezetten alacsony, még a jelenlegi helyzetben is 2-2,5% körül alakul.
Aki munkanélkül van, az gyakorlatilag szégyenben van Japánban?
Hát igen, tehát itt a